Café Péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsora.
Jó estét kívánok, ez a Café Péntek, én Váradi Júlia vagyok. Ma valahogy úgy alakult, hogy csupa olyan emberről beszélgetünk, akiktől a közelmúltban kellett elbúcsúznunk. De olyanokról, akikre mindenképpen érdemes emlékeznünk, mert hogy az utókor számára fontos dolgokat tettek és alkottak. Elsőként Konok Tamás a témánk, a rendkívül jelentős magyar képzőművész, festő és szobrászművész, aki 90 éves korában tavaly novemberben hunyt el. Most kiállítása nyílt, illetve áll a Ludwig Múzeumban, sajnos ebben a pillanatban nem látogatható, reméljük hamarosan az lesz. Azonban egy képekkel is illusztrált beszélgetést láthatnak a Facebookon, az interneten, In Memoriam Konok Tamás címmel, szombaton délután 6 órától. Az Evangélikus Egyház által szervezett Asztali Beszélgetések című sorozat szerkesztője Galambos Ádám művészekkel, írókkal, műértőkkel, a magyar kulturális élet jelentős képviselőivel beszélget Konok Tamásról, közülük Szipőcs Krisztinát, Klimó Károlyt és Spíró Györgyöt szólaltatjuk meg. Svierkiewicz Róbert a senkihez sem hasonlítható, szintén fontos festőművész. Ugyancsak a szomorú veszteségeink listáján szerepel. Svierkiewicz Róbert tavaly áprilisban halt meg. A Mission Art galériában látható kiállításról és magáról a művészről Kishonti Zsolt művészettörténészt kérdezem. Végül még egy búcsú, méghozzá a Klubrádió anyukájának is nevezhető Éva nénitől. A közelmúltban veszítettük el Molnárné Gömöri Évát, róla a fiával, a Klubrádióban gyakran megszólaló Molnár Péterrel, sajtó- és szólásszabadság kutatóval és Slammerrel beszélgetek. Ez lesz tehát a mai Café Péntekben, hallgassanak bennünket, kezdjük is a műsort!
Café Péntek.
Szipőcs Krisztina, annak a kiállításnak a kurátora a Ludwig Múzeumban, amely sajnos nem nyílt meg, és egyelőre nem is látogatható, viszont a jó hírem az az, hogy szombaton, tehát holnap délután 6 órakor egy beszélgetésen feldolgozzák az egész témát és az egész kiállítást, amelynek az a címe, hogy Vers l'infinity, vagyis a végtelenbe, ez a Konok Tamás életművét bemutató kiállítás. Konok Tamásról ugye tudni kell, hogy Kossuth-díjas művész volt, aki sajnos novemberben halt meg, éppen 90 éves korában. Egy olyan kiállítás sikerült létrehozni a Ludwig Múzeumban, amely teljes keresztmetszetet mutat be egy olyan emberről, akit nagyon fontos, hogy sokan ismerjenek, akik eddig talán nem ismerték volna, akik meg igen, azok jó, ha még mélyebben ismerik. Szipőcs Krisztinát arra kérem mindenek előtt, hogy mutassa be Konok Tamást.
Nagyon nehéz röviden összefoglalni Tamás életművét, ugye egy 90 évig élt művész, nagyon termékeny művészről van szó, akinek, ha csak megnézzük a honlapján az életmű katalógust, kiderül, hogy több ezer munkát készített az évek során. Kicsit talán Picassohoz is lehetne hasonlítani, aki szinte egy egész évszázadot meghatározott a művészetével. Konok Tamás egy bizonyos stíluson belül mozgott, tehát ő egy ilyen lírai, geometrikus művészetet alakított ki a 70-es évek közepén, és ennek a kereteiben maradt egész életművében. Ugyanakkor ezen belül folyton megújult a formavilága, a festés módja, a motívumai, tehát mindig valamilyen új irányt tudott mutatni a munkáival. Ugyanakkor következetesen ezt a kifejezés módot, illetve formarendet használta, amit kialakított már, mondom, a 70-es évek elején, közepén a maga számára.
Azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos közbevetnünk, hogy Konok Tamás életműve ugyan egységes nagyon, és valójában egyfelé vitte őt a keze, ha így lehet fogalmazni, nem tudom, hogy én ebbe beleszólhatok-e egyáltalán. Mégis nagyon izgalmasan változott az évek során, az évtizedek során, részben talán azáltal, hogy ő egy meghatározó időszakot az életéből külföldön töltött, Svájcban és Franciaországban, ugye?
Igen, pontosan így volt, ugye az 50-es évek végén kapott egy párizsi ösztöndíjat, előbb 58-ban töltött egy évet Párizsban, majd újra kimehetett 59-ben, viszont amikor egy amerikai ösztöndíj lehetősége felcsillant, akkor a nagykövetség hirtelen bevonta az útlevelét, igen, és akkor egy éjszaka alatt úgy döntött, hogy kint maradt Párizsban, és ott próbál hát egy művészi egzisztenciát teremteni magának.
Lám, így tudja elkelgetni a hatalom a jelentős művészeket, ez nem először fordult elő, azt hiszem, a magyar kultúrpolitika életében.
Hát sajnos igen, ő is ebbe a körbe tartozott, ugyanakkor hát így tudott bekapcsolódni ugye a nemzetközi művészeti életbe. Eleinte nyilván nehézségekkel küzdött, de egy idő után egy svájci galerista, magyar származású galerista révén a lehető legrangosabb művészeti kiállításokon, vásárokon szerepelhetett, a legnagyobb nyugat-európai múzeumokban állíthatott ki, és tulajdonképpen a némiképp Magyarországtól függetlenül, bár mindig elmondta, hogy a magyar gyökerei azok megmaradtak, és általában, amikor a műveit elemezték, akkor is mindig hivatkoztak mondjuk a magyar konstruktivista örökségre és hasonlókra, illetve érdekes módon ugye Bernát Aurél tanítványaként végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, és valamilyen módon, annak ellenére, hogy ez egy természetalapú figuratív festészet volt, de annak a tanulsága is, a fegyelme és a könnyedsége valamilyen módon beépült a Konok Tamás műveibe. Tehát, hogy ilyen alapokon állva egy nemzetközi színvonalú életművet tudott létrehozni, és ami számomra mondjuk hát egyszerre fájdalmas és nagyon szép dolog volt ennek a kiállításnak a rendezése kapcsán, hogy éppen 2020-ban erre a kiállításra készülvén tudott megint olyan meglepő és új képeket, merész, fiatalos, igen, kompozíciókat létrehozni.
Fantasztikusan fiatalos agya volt és kezdve.
Igen, amiket én igyekeztem a kiállításon is kiemelni, tehát inkább a 2000-es évekre koncentráltam a válogatásnál.
Olvasom, hogy több mint 4000 műből kellett válogatni. Hány látható a Ludwig Múzeumban ezek közül?
Számokkal egy kicsit úgy állunk, hogy külön kell kezelnünk a kisméretű mikroludiumokat, amiből majdnem 80 darab van, nagyméretű festményből van ugyancsak 80, és egyéb művekből, amik hát ilyen illusztrációképpen, vagy illetve egy ilyen kis kamarakiállításon belül jelennek meg, ott is van, vagy 20 Konok Tamás mű, ugye ez a térmozgás játék.
Azt gondolom, hogy Konok Tamás fiatalos, friss és örökké megújulni képes jellemére az volt a legjellemzőbb, amit így az élete utolsó éveiben Vásárhelyi Tamás természettudós biológussal közösen csinált. Ennek én személyesen többször is tanúja voltam, ahogy ezek a tárgyak készültek. Az ő hatására fából játékos módon megelevenedtek Konok Tamás művészeti alkotásai. Jól fogalmazom?
Igen, hát nem arról van szó, hogy a térbe átkerültek ezek az alkotások, hanem a Konok Tamás művein megjelenő absztrakt fogalmakat, mint egyensúly, vagy szimmetria, vagy erők, vagy hasonlók, tehát ezeket igyekezett Vásárhelyi Tamás ezekkel az eszközökkel szemléltetni. Csak hogy egy példát mondjunk, Konok Tamásnál ez az ellentétpár, hogy apollonisztikus és dionüszoszi, ez egy visszatérő fogalompár, igen, és ugye a saját művészetére azt az apollonisztikus kifejezést használja, és például ennek szemléltetésére készített az egyikre a rend jellemző, a másikra a káosz, vagy a termékeny káosz, és ennek szemléltetésére készített például Vásárhelyi Tamás olyan fatárgyakat, amelyek közül az egyik csoport az geometrikus, letisztult, valamilyen tiszta geometriai forma, a másik viszont organikus, tehát fatörzs, vagy ehhez hasonló dolog, amivel ugyanígy el lehet játszani, meg próbálhatjuk összerakni ezeket az alkotó részeket. Vagy pedig egy hatalmas albatrosz, ami ugye a Vásárhelyi Tamás mint biológus azért emelte ki ezt a madarat, mert ennek a legnagyobb a fesztáva, a szárnyának a fesztáva, nagyon sokáig tud lebegni a levegőben, és itt például egy fordított interakció volt, hogy ennek a tárgynak a szemléltetésére, ennek a lebegésnek, vagy egyensúlynak a szemléltetésére készített Konok Tamás egy kisméretű játékos, nagyon szép kompozíciót.
Igen, tehát egymásra hatottak kölcsönösen a nála néhány tíz évvel fiatalabb Vásárhelyi Tamás. Egyetlen kérdésem maradt, de gondolom erről beszélnek azon az asztali beszélgetésen, amelyre már utaltam, és ahol többet magával fejtették ki, vagy meg, hogy ki is volt Konok Tamás, és mi a lényeg, hogy mennyire értékelik őt ma, vagy mennyire van erős neve nemzetközi képzőművészeti téren?
Hát ezt nehéz megmondani. A 90-es évek közepétől inkább Budapesten élt Tamás, miközben fenntartotta a párizsi lakását is. Tanított a Műszaki Egyetemen, az első életmű kiállítása az a Ludwig Múzeumban volt 95-ben, tehát ő próbált, hogy mondjam, itt a magyar művészeti közegben megjelenni a munkáival. Szerintem egy kicsit nem fogadták azzal a tisztelettel, vagy tehát a szakma jól ismerte a munkáit, nagyra értékelte, de valahogy a közvéleményt nem értékel a művein, attól tartok. Volt több nagy kiállítás a 2000-es évek elején, a Kiszteli Múzeumban, az Ernst Múzeumban, azok is kvázi életmű kiállítások voltak. Ez is egy kérdés, hogy aki ennyire következetesen képvisel egy gondolkodásmódot, nem változik a művészet mondjuk a divatnak megfelelően. Ezt Tamás sohasem akarta, és deklarálta is, igen, hogy ez nem ő, tehát ő nem akar évtizedenként, vagy az újabb irányzatok megjelenésekor változtatni a művészetén, hanem a saját rendszerén belül történtek ezek a megújulások, amiről beszéltünk. Szóval, hogy nyilván hol aktuális ez a művészet, hol kevésbé aktuális, tehát ezt így nehéz megmondani. Most úgy tűnik, hogy a galeristája révén épp, hogy visszakerült volna a nemzetközi köztudatba az ő művészete, a Vienna Ferren volt egy kis kamara kiállítása, és Madridi Árkón, ami az egyik legnagyobb vásárolt is lett volna egy kiállítása, szóval én azt gondolom, hogy meg fogja találni a helyét a nemzetközi szcénában is. Illetve hát soha nem is tűnt el onnan, mert ebben a körben, ahol ezek a konstruktivista geometrikus művészek mozognak, itt mindig is jól tudták, hogy ki a Konok Tamás, csak talán kevesebb figyelem irányult rá.
Már csak azt kérdezem, hogy mire számíthat az, akinek most nagyon felkeltettük az érdeklődését, és esetleg még nem látta volna Konok Tamás alkotásait, hát a Ludwig Múzeumban most bemenni nem tud, online a kiállítás pillanatnyilag nem látható, akkor mikor és hogyan?
Ugye sajnos nem tudok semmi biztosat mondani, ez mindig az aktuális központi intézkedéseken múlik, hogy nyithatunk, nem nyithatunk. Úgy készültünk, hogy a jövő hét elején talán nyithatunk, de nem sok reményt látunk pillanatnyilag erre. Készül egy katalógus, azt január végén, február elején szeretnénk megjelentetni, és lehetséges, hogy akkor ennek kapcsán csinálunk a kiállításból egy online verziót is. Akkor még volt remény arra, hogy élőben is megnyithatjuk, akkor nem akartuk megfosztani a látogatókat attól az élménytől, hogy élőben nézzék meg ezeket a képeket, hiszen festészetről van szó, tehát egy reprodukció nem tudja visszaadni azt az érzékenységet, vagy finomságot, ami Konok Tamás képeiben van. Úgyhogy, de hát, hogyha máshogy nem megy, akkor legalább tényleg valamilyen online bemutató formájában igyekszünk közzétenni a képeit.
Nagyon szépen köszönöm Szipőcs Krisztinának, a Ludwig Múzeum munkatársának és a Vers L'Infinity című kiállítás kurátorának.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Üdvözlöm Klimo Károlyt, festőművész, és arra kérem, hogy beszélgessünk egy kicsit Konok Tamásról, akinek a magyarországi jelenléte tulajdonképpen csak a 90-es évektől számítható. Klimo Károly sokat segített neki abban, hogy egy kicsit bekerüljön a magyar kulturális közéletbe.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ebbe bizonyára van valami igazság is, de hát nem csak én egyedül voltam, aki kedvelte Tamást és tisztelte. A mi generációnk, ugyanis bár köztünk van életkorbeli különbség, de sokan ismerték őt rajtam kívül is, és segítettek neki, mert egy nagyon rokonszenves kollega volt, aki nagyon kedves, csiszolt beszédmodorral mindenkinek a szimpátiáját elnyerte.
El kell magyaráznunk, hogy miért is volt szükség arra, hogy a kollégák és a barátok segítségével ő egy kicsit közelebb kerüljön a magyar kulturális világhoz, mert ugye előzőleg évtizedeken keresztül külföldön élt, és csak a 90-es évek elején költözött haza, tehát neki nehéz lehetett már nem fiatalon megteremtenie azt a közeget, amelyben őt ismerik, elfogadják, értik.
Ez részben igaz, mert mire hazaérkezett addigra már természetesen az ő korábbi élő kapcsolatai elvesztek vagy nem léteztek, másrészt nagy reverenciával fogadták itthon a Tamást, miután mindenki tudta, hogy Franciaországban, részben Svájcban, más európai országokban is sikeres kiállításai voltak, komoly kapcsolatai galériákkal, úgyhogy ez részben igaz, hogy már kapcsolatuk hiányában érkezett vissza, de másrészt nagyon-nagyon örült mindenki annak, hogy egy ilyen Európában is ismert, tapasztalt kollégával megbarátkozhat.
El tud-e egy kicsit bennünket igazítani festőművészként abban, hogy Konok Tamás egyedisége és a művészetének a különleges volta az, miben rejlett, mivel magyarázható, hogy ő aztán tényleg elég hamar itthon is felfutott és sikeres művésznek számított?
Egyrészt rendkívül intenzíven dolgozott, és bekapcsolódott a kiállítási életbe itt Budapesten, illetve Magyarországon. Másrészt meg ő maga is nagyon szívesen közvetítette a műértő közönség, vagy hát a kultúráért érdeklődő közönség felé azokat a gondolatokat, azokat a tudnivalókat, amik a művészettel kapcsolatos. Na most többször jártunk vidéken képzővész körökbe, beszélgettünk az ottaniakkal, akik meghívtak bennünket. Visszatérve viszont a kérdés eredetére és lényegére, Tamás ugye a úgy konstruktivista művészetnek nevezett stílus irányzathoz kapcsolódott, és ő ennek a reprezentánsa volt voltak éppen, de annyiban még finomítanék a dolgon mindenképpen, hogy ugye ebben a nagy skatujában, mert ez egy nagy doboz, amiben be lehet tenni nagyon sok művésznek a munkáját, ő azon belül egy sajátos vonalat keresett, a nagyon technokrata, száraz konstruktivizmustól bizonyosokig elkülönülve, valami fajta érzelmességet és lírát és valami fajta látságot vitt ebbe a stílusba, és ez elkülöníti őt bizonyos értelemben doktrinát konstruktivista stílustól.
Ami jellemző Klimó Károlyra is, nekem szabad ezt mondanom, az nagyon jellemző volt Konok Tamásra is, hogy nem csak a saját dolgai érdekelték, hanem például azt hiszem nem volt olyan kiállítás megnyitó a magyar kortárs képzőművészek mondjuk jelentősebb kiállításain, amelyen ne vett volna részt, ne lett volna jelen. Ez is fontos.
Igen, hát Tamás nagyon-nagyon figyelemmel kísérte tulajdonképpen azt, hogy mi történik körülötte. Azon kívül hát széleskörű műveltsége volt, ő maga is eredetileg zenei pályára készült, és szeretett volna elmélyülni a zenébe, középiskolába, zenei középiskolába járt.
Hát remekül hegedült, csak ő maga mondta, hogy de nem volt elég jó művész.
Minden esetre így döntött, hogy inkább a képzőművészet felé fordul, és több irányú érdeklődése és az elmélyű érdeklődése a zene iránt, de az irodalom iránt is. Egy olyan beszélgető partneré varázsolta a Tamást, akivel mindig nagyon hosszan és nagyon érdekesen el lehetett beszélgetni, sokkal szélesebb körű kérdésekről is, mint a konkrét képzőművészet.
Azon kívül írni is tudott kiválóan, nem olyan régen jelent meg egy önéletrajzi kötete emlékkövek címmel, és hát ebben azt hiszem, nem tudom, olvasta-e, de azt gondolom, hogy ebben a könyvben olyan titkok derülnek ki, vagy azokról rántja le a leplet, amelyek a festőművész gyötrelmeiről is szólnak. Tehát amikor nagyon nehezen lép tovább valaki. Nem tudom, hogy ez mennyire érzi át, mint festőművész, mennyire azonosul ezzel.
Minden kis lépésért, minden kis eredményért nagyon meg kell küzdeni, és ugye a Tamásnak is pont, én láttam a kiállításán ugye ezeket a hatalmas vásznait, amikben zenei könnyedség van, talán így merném jellemezni, és ezekért a mozzanatokért, ezekért az eredményekért rendkívül meg kell küzdeni, tehát az, ami nagyon könnyednek és nagyon gyors eredménynek tűnik, azok egyáltalán nem azok, hanem hosszú műtermi munkaeredményeként születnek meg.
Akkor ezek szerint látta a Ludwig Múzeumbeli kiállítást sokunkkal ellentétben, mert hogy a Covid miatt ez a múzeum pillanatnyilag ugyancsak zárva van. Ha beavat csak nagyon röviden, hogy mi volt a benyomása, azt megköszönöm.
Ami nagyon érdekes a kiállításban, hogy a abszolút, mondjuk így, hogy enciklopédikus, ami a Tamás művészetét illeti, mert a korai, egész korai, valamikor az 50-es években született főiskolai munkái is ott vannak, és ebből kifolyólag tulajdonképpen tökéletesen végig lehet követni, és kirajzolódik Tamásnak a művészi profilja, de hát hogy tette meg a lépéseit afelé, a stílus felé, ami aztán végleges profiliává vált, és épp pontosan, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez a bizonyos küzdelem, ami a saját egyéni kifejezés módjáért folytatott, az ebben a kiállításban tökéletesen kirajzolódik.
Hát nagyon várom, hogy mindannyian hozzáférhessünk, és nagyon szépen köszönöm Klimó Károlynak. Beavatott minket egy kicsit a titkokba.
Nagyon szívesen, viszontlátásra.
Café Péntek.
Spíró Györggyel beszélgetek, aki résztvevője volt annak az asztali beszélgetések sorozatban létrejött találkozónak, amelyet majd szombaton, holnap délután hallgathatnak meg, és láthatnak azok, akik a Facebookon megkeresik ezt a beszélgetést, amit rendszeresen szerveznek különböző művészek életéről és megítéléséről. Sokan vettek részt ezen a beszélgetésen, művészek, műértők, esztéták, Spíró György íróként nagyon érdekelne, hogy Konok Tamáshoz egyrészt milyen szálak kötötték, milyen viszonya volt, és hogy mi az, amit ott elmond.
Hát ezeket az interjúkat egyenként vették föl, mert ugye elvileg ez a kiállítás szeptemberben nyílt volna, aztán elhalasztották decemberre, időközben Konok Tamás meghalt, és akkor most januárban nyitják meg, vagy nem nyitják meg.
De igen, tehát nem tudják, hogy megnyitják-e.
Én egyszer már megnyitottam egy Konok Tamás kiállítást 2017. januárjában Szombathelyen. Nem, Zalaegerszegen. És úgy volt, amikor Tamás fölkért, és nagyon megtisztelő, hogy engem kért föl, hogy együtt lemegyünk, és ott töltjük az éjszakát, és ottan hülyéskedünk. Mert nagyon jól lehetett beszélgetni, meg viccelődni Konok Tamással. Hihetetlen szellemes ember volt. Nagyon nagy tudású ember, és nagyon sokféle érdeklődésű. Hát ő maga hegedült is, könyvet is írt, sok nyelven beszélt. Nagyon jó volt vele társalogni. De hát sajnos az történt, hogy szilveszterkor bevitték kórházba, sürgősen meg kellett műteni. Úgyhogy ő nem lehetett jelen a kiállításon, amit én előzőleg nem láttam, azt az anyagot. És hát szorongtam is, hogy mit tudok mondani. És végignéztem, volt olyan másfél-két órán, amikor már állt a kiállítás, és még nem volt közönség. És akkor végignéztem, nagyszerű anyag volt egyébként. Részben az az anyag is ott volt, ami most kiállításra kerül. De a mostani kiállításon még újabb művei is vannak Tamásnak, és közöttük néhány egészen fantasztikus. Na most én nem vagyok műértő igazán, mert hát ami tetszik, tetszik, ami nem tetszik, nem tetszik. És hát vannak olyan múzeumok a világban, ahol az ember a 20. századon csak úgy átvágtat, mert érdektelen. És nem eleve vagyok én a figurális vagy non-figurális ábrázolás ellen vagy mellett, de ugye a non-figurálisban nem mindig van érdekesség. És hát Tamás ugye az életének a nagy részét külföldön, Párizsban, Genfben a non-figuratív ábrázolással töltötte, és ehhez úgy végig ragaszkodott is. És azóta döbbenetes a számomra, azóta fantasztikus Zalaegerszegen, hogy egy csomó képe érzelmeket váltott ki belőlem.
Annak ellenére, hogy grafikus alkotásokról volt szó, ugye vonalak és
alakzatok. Vonalak, meg háromszögek, meg körök, meg ez ilyesmi. És hogy egy csomón egyszer hangosan nevettem, és némelyik meg megrendített. Úgy éreztem, hogy ez nagyon tragikus. És a mostani kiállítás képeiről is ezt tudom elmondani, amit Galambos Ádám elküldött csatolmányba, tehát meg tudtam nézni ezt az anyagot, hogy egy csomó egészen tragikus és fantasztikus képe van. Na most ez úgy lehetséges nyilvánvalóan, hogy Tamás bekalkulálta a nézőnek az asszociációit előre. Tehát nagyjából tudta, hogy aki nézi, az mire tud gondolni. És hogy nagyon tág asszociációs rendszert biztosított. Igen. És vannak olyan képei, amelyeket hát lehet úgy nézni, hogy elvont formák ottan valamilyen viszonyban vannak a papíron egymással, vagy a vásznon, mert ő kézzel dolgozott mindig, tehát ezek jól sokszorosítható művek, de közben meg egyedi darabok.
Én láttam egyszer őt festeni, nem is értettem, hogy lehet, hogy nagyjából ugyanazt a képet, amit én azt gondoltam volna egy másolat, azt újra megcsinálta, ugyanúgy ott állt az ecseteivel és a festékeivel, és pontosan ugyanúgy megfestette. Semmiféle olyan alkalmazásra nem gondolt, ami a másolást könnyítette volna.
Igen, de ezeket le lehet fényképezni, tehát lehet, nagyszerű albummal van például, 2009-es az album, gyönyörű nagy album, és jól lehet ezeket értékelni, ezeket a képeket, akkor is, hogyha sokszorosítva vannak, tehát ez egy nagyon érdekes metódus. Na most nagyon-nagyon érdekes, hogy ahogy ő játszik a nagyon egyszerű formákkal, hogy az mi mindent tud jelenteni. Hát van néhány kedvencem ezek között a képek között. Nehéz képeket leírni természetesen.
Na melyik az? Próbáljuk elmondani.
Az egyik egy fekete piramis. Idén, illetve 2020-ban, tehát 2020-ban csinálta az utolsó művek egyike. Van rajta egy fekete háromszög a gép alján. A fölött van egy nagyon vékony fekete vonallal, egy pici fordított piramis is van fölötte, mint hogyha abból lógna le, de nem látjuk a nehézkedést. És közben pedig perspektívikusan a kép egy-egy harmadában megtört ilyen emelett vonalak vannak, összeszállt a 23. Hmm. Ez olyan, mint egy ilyen nagy garázsépület. Vagy pedig olyan, mint egy lakótelepi, egy felhőkarcolónak a lakótelepi ilyen erkélyi sorozata. És nagyon furcsa ellentmondásban van egymással ez a tulajdonképpen perspektívikus, tehát három dimenziót sejtető ilyen garázs vagy lakóházszerűség, meg ez a teljesen síkban levő fekete piramis. Na most ő nagyon szerette a piramis formát, vagyis a háromszöget. Egy csomó képén rajta van, vagy vékony vonal, alig észrevehetően, vagy másképpen. És vannak olyan művei, ahol kifejezetten ilyen hieroglifa-szerű, többnyire színes vonalkázás van, amelyek ugyan nem jelentenek semmit, de mégis, mintha valamilyen elfeledett vagy sosem volt nyelvnek lennének a betűi, jelei, vagy morze jelei. És ebből az ember arra asszociál, hogy ez az egész, amit láttunk, ez valami jeladás olyasmiről, ami már nem lesz. És amit nem ért senki.
Vers l'infinity, ez a címe a kiállításnak.
Igen, van egy ilyen című kép is. Igen. Az is egy fantasztikusan érdekes kép, ahol ilyen kicsi, nem patkó, hanem derékszög alakú, kicsikét színes formák zsizsegnek a képen, amelyen, mintha valamilyen ember alkotta tárgy, a sötét szürkesége vetülne egy világos szürke felületre, de ezek úgy zsizsegnek, ezek a kicsi formák.
Életre kelnek.
Oda túlélő.
Nagyon érdekes, amit mond.
Elidegenedett romváros egyetlen árnyékán. Furcsa.
Ezek a nagyon egyszerű formák, általunk abszolút jól ismert és nagyon sokszor megtapasztalt formák, egészen más világot teremtenek onok keze alatt, és tényleg megelevenednek. Nagyon jó, hogy ezt elmondta Spíró György. Nagyon remélem, hogy ez a kiállítás minél hamarabb meg fog nyílni. Bízzunk benne, és köszönöm szépen Spíró Györgynek.
Én köszönöm a megkeresést.
Café Péntek.
Kishonti Zsoltot hívtam fel telefonon a Mission Art galériában nyílt Svierkiewicz Robert emlék kiállítása miatt. Nagyon szépet írt róla, és azt gondolom, hogy olyan fontos művészt veszítettünk el ugyancsak a múlt évben, mert hogy az imént Konok Tamásról beszélgettem sokakkal, akire mindenképpen fontos emlékeznünk, megtartanunk az emlékeinkben, és amit ő a művészetével üzent, az talán a szabadság volt leginkább, a szabad gondolkodás. De hogy ki volt Svierkiewicz Robert, akit én jól ismertem a Csobáncon, többször is találkoztam vele, ahogy sapkájában barangolt, egy olyan igazi, magányos ember, meséljen róla művészettörténészként.
Ja, ez a sapka, hogyha már felmerült. Ugye volt egy olyan terv, meg kiáltás is létrejött a két sapkás ember, tehát Tandori és Robi Svierkiewicz Robert. Jó barátok voltak, és egy kiadványt is terveztek, aminek megvan tökében makettje, aztán végül a megvalósításunk nem jutott el. Szóval, hogy és szerintem Tandori valahol nagyon mélyen, pont ebben a szabadságban, ugye nagyon hasonlít, vagy a szabad, annak a működtetésében hasonlított a Robihoz, és hát szinte egyszerre mentek el. Robi egy kicsit később, és szóval tényleg igen, Robinak az egész művészetére nagyon jellemző ez a bizonyos határnélküliség, amit lehet szabadságnak is nevezni, hogy soha nem kötődött egyik féle irányzathoz, vagy stílushoz, vagy mozgalomhoz sem, hanem önálló utakon járt, és nem voltak neki ugye, ha jól megnézzük az életművét, vagy aki ismeri eleve látja, hogy neki nem voltak művészeti korszakai. Mondhatni neveket, de aztán fölösleges, akik egyik korszakot váltják a másik után, ami teljesen konzekvens, tehát ez nem rossz és nem jó, hanem egyszerűen ők olyanok, és Robi pedig olyan volt. Tehát, hogy nem voltak ilyen pauzák, hogy amikor egy nagy váltás lekülözött volna, ő neki egy ilyen folyamatos áramlás, ami szinte jó szó az ő művészetére, és valahol a természettel való kapcsolat nagyon fontos nála.
Nagyon fontos a természet emlegetése, mert egyrészt ugye a természetben élt, én ezt jól tudom, a természetben alkotott, és az alkotásain is mindig szerepelt valami módon az a természeti környezet, amelyet ezek szerint szellemileg is, és lelkileg is, és főleg testileg olyan fontosnak tartott. És ugye ezek milyen érdekes módon jelentek meg, és jelennek meg az alkotásain, arról majd egy kicsit kérdezném, mert nekem mindig az volt az érzésem, hogy ő azt szeretné, hogyha ezek mozdulnának, repülnének, tehát egy mozgásban lévő dolgot próbál ábrázolni. Nem véletlen egy egészen furcsa alkotásai születtek, mint például annak idején régen a hőlégbalonok.
Ja, igen. Hát a hőlégbalon, igen, részben a mozgáshoz köthető, részben ahhoz, hogy az elemekkel való kapcsolata, ez ugyan, ez akár a mozgással is nevezhetjük, hogy mennyire fontos volt a tűzzel, vízzel, levegővel, valós a hőlégballon, az ugye mindez egyesítette magába, tehát a tűz, ahogy ugye fel tud emelkedni, a levegő, amelyben repül a szél, amely hajtja, ugye volt egy ilyen sorozata, amit Indiában kezdett el csinálni,
a szélelődete, ami a
Petri Földön Múzeumban lesz kiállítva, gyönyörű papírmunkasorozat, vagy vegyük a Dunaképeket például, amiket sok évtizeddel ezelőtt készített óriási, hatalmas 3-4 méteres vásznak, amiket a Dunában áztatott, és aztán szállított ki, tehát ahol a föld, a víz, a fény, a napfény mind ott hagyta nyomát ezeken a vásznakon. Tehát, hogy ő nála egyrészt az anyagoknak, másrészt világ mindenségének ez a valahogy, akár a legkisebb dolgokban is az egyesítése. Semmi misztika nincs ebben valahol, de hogyha a Robi képe előtt állunk, akkor valami olyan fajta egyetemességet érzünk, ami, hogy nem akarjuk boncolgatni az ő művészetét.
Érdekes címeket adott például volt kiállításának a Simone Weil idézet, a ami személyes és ami szent.
És ami szent.
Igen. Aztán volt egy olyan, hogy a szerzetes ikonfestők számára egy ilyen zárdamunkákat készítő apácákra utaló dolog. Tehát azért ő neki volt a transzcendenssel, a jelennen túlival valamiféle olyan kapcsolata, amit ő mindenképpen a festészetében vagy a művészetében megjelenített. Nem?
Ez tényleg így van. És hogyha most erre gondolok, akkor eszembe jutnak az egyetemi éveim, amikor Keserű Katinak az óráján egy olyan feladatot kaptunk, hogy mindenki próbálja keresni a környezetében, vagy úgy általán a kortárs művészetben olyan mágikus dolgokat, mágikus képeket, mert aztán létre is jött egy ilyen remek kiáltás a Budapest Galériában, Török Tamáséknál, aminek mágikus művek volt a címe, és akkor ez itt valahol arra utal, amiről éppen beszélünk, hogy bizony azért itt nem a misztikáról van szó, de a mágia, hogyha ilyen nagyon átételesen gondolunk rá, akkor valóban ott rejtőzhet mély megvilágotásoknak, ami ilyen, vagy egyáltalán művészetben, hogy ne. És erre Robi persze hajlamos volt egy kicsit, igen.
Érdekes életet élt, ezzel az ő magányosságával volt mindig egy mosoly az arcán, ami egy kicsit olyan jövőben néző arckifejezés volt, és furcsa helyzetekben találkoztam én vele többször is, tehát úgy barangolt a világban, az volt az, és ami egy vándor, ugye?
Igen, igen, hát ugye Indiát kell akkor említeni, hiszen sokszor volt Indiában, és sokszor sok hónapot töltött át, nem néhány hétre ment ki, hanem aki ment, akkor több hónapot volt kint, és a csücsöktől, India csücskétől a Himalájáig bebarangolt a szó szerint Indiát. A legkedvesebb helye talán Madrasz volt, ahol ott a Ganges partján rengeteget videózott, emlékedett is, és hát ott megszülettek bizonyos képek, gondolatok a fejében, de éppen az Áron fia, akivel most a kiadás kapcsán is többször találkozunk, mesélte, hogy hát képes volt megfürödni ott a Gangesbe, amikor ott mellette egy-két méterrel úsztak a fa tutajon égő holttestek, és hát ott megütkezik meg az a sok tízezer ember egy-egy ünnepen, de India nagyon vonzotta, lenyűgözte.
Az elefántok iránti imádata, az is átjön, az elefántokra szent állatokként tekintett ő is, nem csak az indiaiak. Ez ebből a szempontból a buddhizmushoz közel álló gondolkodású ember lehetett.
Szerintem abszolút igen, ő látensen valószínűleg az is volt. Tehát valahol sok minden vallás érdekelte őt, és ezt mind új módon tudta magába szívni, hogy, és feldolgozni, hogy abból tehát rengeteg sok héber nyomtatvány szöveget használt föl, nagyon vonzott a héber íráshoz, az írás jelekhez. De hogyha az elefántoknál tartunk, most pont, hogyha valaki bejön a Galériába, most a Missionárba, már hogy reklámozzam a kiállítást, mert még egy hétig nyitva áll jövő.
Teremtés örömei című kiállítás.
Teremtés örömei, igen. És akkor ott egy remek sorozat van, amin elefántok vannak, ezek ilyen kollázsok, amint pontosan ilyen síkfémre fotózott elefánt formák, és akkor alatta pedig feltűnnek ilyen régi héber könyvekből kiesett lapok, ezek ilyen kollázsok. Szóval, hogy igen, nála ez a sok mindenek az egyesítése, az elegyítése az nagyon fontos volt.
Tehát most itt van ez a kiállítás a Teremtés Öröme a Mission Art galériában, ami gondolom, hogy nem látogatható, ahogy más galériák sem,
de
igen, be lehet menni egyenként, hát, maszkban és nagyon vigyázva?
Nem, folyamatosan, ez nagy tévedés, mi azért is írtunk hírleveleket, és ma úgy elküldök egyet, hogy a galériák azok folyamatosan nyitva vannak, tehát a múzeumokkal ellentétben az összes galéria nyitva van.
Hát akkor tessék elmenni, megnézni, bár én nem javaslom, hogy sok ember közé valaki oda menjen maszk nélkül, az semmiképpen nem, meg hát tessék vigyázni, de gondolom, hogy online is nézhetőek azért ezek, nem csak gondolom, hanem látom is ezek a képek, és azért azt hadd kérdezem, hogy a Svierkiewicz hagyaték az a Mission Art galériában marad? Tehát hozzá lehet férni annak, akit az érdekel?
Robertnek három fia volt, három asszonytól, és most zajlik a feldolgozása. Tehát fotózzák, dokumentálják, mérjük, mi is részt veszünk benne, és hát mi azt szeretnénk, hogy nem olyan túl soká azért, egy néhány éven belül mindenképpen egy nagy múzeumnak fel kellene ezt karolni, és egy életmű kiáltás rendezni a Rubinek. Egy olyan retrospektív kiáltás, ami valójában nem volt, tehát voltak jelentősnek kiáltási Rubinak, de mondjuk ami a 70-es évektől, vagy akár 60-es évek végétől haláláig bemutatná az életét, és ezt a hatalmas, gazdag életművet nem lesz könnyű, mert rengeteg helyen vannak a művei szerencsére. Uh-huh. Tehát jobb, mint hogyha egy bennének, feldolgozása ez még legalább jó pár hónapot igénybe vesz, és mindenképpen várjuk azt, hogy meg hát igyekszünk azon lenni, hogy valamelyik jelentős múzeum hozzákezdjen egy nagy életmű kiáltás előkészítéséhez.
Kishonti Zsoltnak nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy láthatóak még Svier Kievics Robert képei.
Café Péntek.
Üdvözlöm Molnár Péter, szólásszabadságkutatót, hajdani parlamenti képviselőt, Föld alatti Szlem Akadémia létrehozóját és működtetőjét, Szlemmert, nemzetközi elismerésben részesült nem is egyszer. Most egy szomorú ok miatt hívtam. Meghalt az édesanyja, ami hát sokunkkal előfordul, de a Klubrádió tekintetében ez egy különösen szomorú hír. Éva néni a Klubrádió anyukája volt. Ezért aztán úgy gondolom, hogy meg kell emlékeznünk róla, úgyhogy ha tud, akkor kérem, hogy beszéljen az édesanyjáról, aki minden helyzetben, minden nehézség esetén azonnal megjelent a Klubrádióban, és ami segítséget csak tudott, süteménnyel, bátorítással, támogatással azt megadta.
Igen, hát köszönöm szépen a lehetőséget, és sok szeretettel üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit is. Anyu valóban olyan volt, és szeretném a jelenlétét amilyen módon csak lehet fenntartani, és akkor olyan is lesz, amiről eszembe jut az a Füst Milán sor, hogy Isten talán az összes sűrűsödött szeretet. Hmm. Tehát, hogy anyuban tényleg ez volt. Ott voltunk a Roma Pride-on, egyik alkalommal Blahán, az erősítés a rendezvény vége felé valahogy nem működött, és Setét Jenő, mint főszervező, akinek szerintem egyébként minél előbb a parlamentben kéne képviselnie bennünket, mert olyan egyszerű szónok, meg egyébként is. Szóval Setét Jenő szomorú volt, és mondtam anyunak, hogy hát szomorú a Jenő, és anyu azonnal így felcsillant a szem, és mondta, vigyél oda hozzá, és így oda vezette, ő már akkor is úgy nehezen bottal, de lendületesen odajött, és anyu két kézzel megfogta Jenő jobbját, sugárzó szeretettel ránézett Jenőre, és teljes szívéből mondta, hogy ne búsuljon. Nagyon jó volt. Ez volt benne, ez a szeretet mindig, és amikor a Klubrádióban, Kunzsuzsa műsorában voltunk anyuval, már az agyérgörcse után és az erősödő demenciája közben, még akkor is a végén úgy köszönte meg a lehetőséget, hogy ott lehetett, hogy hozzátette, hogy és én továbbra is a Klubrádióval vagyok, és szerintem ez most is igaz.
Biztos vagyok benne, úgyhogy nagyon hiányzik Molnár Lajosné, Éva néni, Gömöri Éva. Fogunk rá emlékezni szerintem mindannyian, akik a Klubrádióban dolgozunk, vagy dolgoztak, mert hogy ő támasza volt, nagyon erős támasza volt a Klubrádiónak. És akkor most folytassuk azzal, hogy amit most csinál Molnár Péter, annak milyen jelentősége van. Elmondaná-e pontosan, hogy mit jelent ez a Föld alatti Szlem Akadémia. Ez kik számára hozta létre, és hogyan?
Mindenkinek, és egyébként anyu ennek örökös tagja, azért is, mert az én szlemmerségem, szókincsem, ahogy én szlemmelni tudok és szeretek, az persze abból is jön, ahogy ő beszélt, és ahogy ő mindenféle jó szavakat előtalált folyton, és ezek is továbbra is velem meg velünk lesznek. Szóval a Föld alatti Szlem Akadémia, ez egy Facebook oldal, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe, és kérem, hogy terjesszen is. Két nyelvű, tehát Föld alatti Szlem Akadémia, Underground Slam Academy a Facebook oldal teljes neve. Én ezt azért alapítottam, és főszerkesztőként úgy csinálom most egy nagyszerű csapattal, mert hogy a Slamnek a társadalom kritikus irányzatát szeretném erősíteni, aki nem ismerné, sokan ismerik, de aki nem ismerné, ez egy Chicagóban és New Yorkban a 80-as évek utolsó éveiben született műfaj, ami egy nemzetközi szólásszabadság platformá, mozgalommá vált, és szerintem nagyon figyelemre méltó, hogy pont akkor született Amerikában, amikor nálunk itt a rendszerváltás előkészítése zajlott, persze pont szintén a szólásszabadság újraéledésével.
Mennyire működik akkor, amikor esetleg egy-egy országban a szólásszabadság megerősödik? Akkor is van téma, gondolom, de mégis hogy van ez ma?
Ha csorbul valahol a szólásszabadság, mint jelenleg Magyarországon, akkor ez egy külön motiváció lehet arra, hogy a Slam Poetry révén is tudjunk beszélni és egymást hallani. Tehát ennek a műfajnak ugye az a lényege, hogy bárki oda mehet a mikrofonhoz egy rendezvényen, és 3 percben elmondhatja a mondandóját. Tehát, hogy ez a jellemzően nagyon nagy mértékben az interneten zajló életünkben, ami most már ugye így van, ez viszont alapvetően egy személyes együttlét során megtörténő művészeti szólásszabadság esemény, ami után a videó felvételek révén nagyon jól tud terjedni, mivel ezek 3 perces videó.
Tehát az a fogalom, hogy underground, hogy föld alatti, az ebben az esetben nem arra vonatkozik, hogy ez egy tiltott, titokban működő dolog, hanem inkább arra, hogy nem egy hivatalosan támogatott színpad, ahol a te általad szóritmusolónak nevezett slammer elmondja a saját, például gondolatbátorságot kifejező slamjét.
Igen, és szeretem azt ebben a névben, a Föld alatti Slam Akadémia névben, mind a 3 szót, a slamet is, amit végül így angolul tettem bele nevébe, szeretem azt, hogy Föld alatti, ami kifejezi ezt a tényleg ilyen alulról részvételi módon szerveződő mozgalom jellegét a műfajnak, és az akadémia révén pedig azt, hogy a Föld alatti Slam Akadémiában a művészet, a szólásszabadság a tudománnyal is összekapcsolódik. Hetek óta minden este 6 óra körül vagy valamivel később fölteszünk egy napi slamet. Ez nem egy új slam általában, lehet, hogy ilyen is lesz, hanem a több ezer slam videóból az aznapi szerkesztő vagy 2 szerkesztő kiválasztanak egy olyan társadalomkritikai
aktuálisat?
Persze, tehát hogy attól, hogy egy slam pár éve hangzott el, attól még most is aktuális, és nagyon örülök annak, azt találtam ki, hogy a 7 napjára, ahol minden napra, tehát 1 vagy 2 szerkesztő van jelenleg, van egy felvidéki nap, ahol 2 felvidéki magyar szlemmer a szerkesztő, van erdélyi nap, ahol egy soksiszentgyörgyi lánya szerkesztő, és van egy vajdasági nap, ahol jelenleg 2 vajdasági sráca szerkesztő. Ilyen értelemben is megjelenik ebben a slam összmagyar jellege. Fölmegy az ember a Facebookon erre az oldalra, hogy Föld alatti Slam Akadémia, és minden este ott talál egy kis cikket.
Rálát a világra, a világ éppen akkor aktuális jelenségére, felteszem, hogy most ezekben a napokban az, ami Amerikában történik, az talán a slamekben megjelenik, a Kapitólium szétverése, vagy pedig az, amiről a Magyar Narancsban írt nem olyan régen, hogy Orbán Viktor úgy a bátorságtól a bukásig, hogy ugyan nem veszítette még el a következő választást Orbán Viktor, de mert a járványt ennyire rosszul kezeli, ezért nagyon közel áll már a vesztése. Tehát, hogy ilyesmi jelenik meg a szlemekben?
Ezekről is szó van, és itt hozzáteszem azt egy pillanatra még anyukámra visszatérve, hogy ki kell azt mondanom Orbán Viktorral, mint egykori erőszakmentes harcos társammal kapcsolatban, hogy vádolom anyukámnak és sok más Magyarországon elhunyt embernek a halálához témához való hozzájárulásáért. Szóval ezt csak szerettem volna a cikk kapcsán ebben a beszélgetésben is kimondani, ezt a súlyos, de tárgyszerű és szerintem teljesen megalapozott vádat, és a szlem az ilyen nagyon fájdalmas dolgoknak a kimondásáról is szól, és igen, azzal együtt, hogy a napi szlemek, amiket fölteszünk minden este a Föld alatti Szlem Akadémia Facebook oldalra, azok, ahogy említettem, azok a korábbi szlem videókból válogatott szlemek, de a szerkesztő vagy szerkesztők, akik kiválasztják a napi szlemet, írnak hozzá mindig egy 1-2-3 bekezdéses fölvezetést is, és a fölvezetések is reagálnak a napi történésekre, a legfrissebb történésekre, és valószínű, hogy előbb-utóbb friss szlemek is meg fognak jelenni a napi szlemek sorozatában. A másik dolog a napi szlemek mellett, amit minden este lehet látni a Facebook oldalon, pedig, hogy persze, amint lehet, akkor lesznek majd élőben események. Valójában ezek mind együtt is történnek az életünkben. Nézzétek esténként a napi szlemeket, és kövessétek az eseményeket is, amik egy darabig még nem tudjuk, meddig online lesznek, de utána pedig élőben, és mindig úgy, hogy történelmi, környezetvédelmi és az előítéletekről szóló témákról kutatókkal fognak szlemmerek, költők és más művészek beszélgetni, miközben elhangoznak szlemek, versek és más művészeti produkciók is.
Nagyon szépen köszönöm Molnár Péternek, magyar és Európa bajnok szlemmernek, a Föld alatti Szlem Akadémia alapítójának és főszerkesztőjének, szólásszabadságkutatónak.
Kávé péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Ez volt a mai Kávé péntek. A műsorban Rózsahegyi Gábor, Bence József, Józsa Péter, Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm a segítségüket. A műsorunkat szokásos módon a honlapunkon is megtalálják. Érdemes ott meghallgatni, megnézni a hozzávaló képeket, esetleg videókat is. Gyakorolni kell az interneten hallgatást, mert úgyis ez a jövő. A műsort vasárnap este 7 és 8 között megismételjük. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Szép hétvégét kívánok önöknek, amennyire csak lehet. A viszonthallásra!
Kávé péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsorát hallották.